Én ezekkel a trükkökkel tartott a lázban a sasalmi Delejes asszony a röntgenszemű Kudabuksza 20-as évek végén Budapestet. A tömegőrület tulajdonképpen Fekete Gyulának, a spiritista Delejes embernek a gyilkosságával kezdődött, sok-sok babonát felidézve emberek százezreit, millióit megtévesztve. A rendőrség 1945-ig, vagyis a felszabadulásig több mint 3000 spiritista társaságot tartott nyilván, persze ez nem azt jelentette, hogy a rendőrségen csak olyanok dolgoztak, akik nem hittek a spiritizmusban, ellenben a szeánszok alkalmasak voltak a gyűlésekre. Dossziécsere következmények nélkül. Következő bűnügyünk iratai nem kerültek bíróság elé, a történet mégis ide, a bűnügyi múzeumba kívánkozik. 1934. február 20-án egy közlemény jelent meg a lapokban ezzel a szöveggel. Hónapokkal ezelőtt Budapest Székesfőváros tanácsa áttette a vásárpénztár iratait az ügyészséghez, hogy megállapíthassa, történtek-e olyan visszaélések a vásárpénztár ügyében, amelyek már meghaladják a Székesfőváros hatáskörét. Az ügyészség megállapította, hogy ilyen visszaélések nem történtek, ezzel a vásárpénztár ügye le is zárult. E szűkszavú közlemény egy nagy port felkavarcs, végül is ügyészségi segédlettel eltussolt bűnügy utórezgése volt, amely jó másfél évvel előbbre jelesen 1932-33-ra nyúlt vissza, vagyis éppen arra az időszakra, amikor Budapest Székesfőváros tanácsa úgy döntött, hogy fővárosi számszéket hoz létre a közvagyon védelmének fokozottabb ellenőrzésére. A számszék 9 hivatali helyiséget kapott a Székesfővárosi központ épületében, és 28 ezer pengőt irányoztak elő a hivatali berendezésekre. Igaz, végül is 42 ezer pengőbe kerültek-e berendezések, de hát erre igazán nem sokan figyeltek oda, mint ahogy arra a jelentésre sem, amely szerint a fővárosi számszék egy bizottságot küldött ki az alsóerdősori szegényházba megvizsgálandó, vajon mennyire takarékoskodnak ott a pénzzel. E vizsgálat során fontos takarékossági intézkedéseket rendeltek el, vagyis megállapították, hogy a szegényházban 10 ápolt foglalkozik stoppolással, amiért napi 24 fillért folyosítanak részükre. A fővárosi számszék a külön munkának ezt a szédületes arányú napi díját takarékosságból leszállította napi 12 fillérre. A bizottság azt is megállapította, hogy a kertészetben túlfizetések vannak. Az itt dolgozó szegényháziak napi 80 fillér járandóságban részesülnek, amelyet a bizottság túlzatnak talált, és takarékossági okokból leszállított napi 40 fillérre. Nos, miközben ilyen takarékoskodás folyt a főváros házatáján, a közlemény megjelenésének napján Budapest méltóságos főpolgármesterének, Huszár Aladár úrnak a városházi irodájából nagy dérrel durral kirontott egy úr. Köszönésre sem méltatta az előszobában hajlongó hivatalnokokat. Átviharzott a várószobán, és úgy becsapta a folyosóra nyíló ajtót, hogy ez csak úgy derrent. Nagyon dühös a gazda, jegyezte meg az egyik hivatalnok. A sokat tudó főpolgármesteri titkár ekkor diszkréten elmosolyodott, és nem állta meg, hogy meg ne eresszen egy epés megjegyzést. Na-na, új szelek fújdogálnak, ki tudja, meddig marad gazda a gazda, a szerepek könnyen felcserélődhetnek. A jelenlévők elhallgattak, mindenki gondolta azt, amit jónak látott, de véleményt nem nyilvánított. A városházán és környékén ugyanis mindenki nagyon jól tudta, mekkora hatalma van Wolf Károly udvari tanácsosnak, országgyűlési képviselőnek, a keresztény községi párt vezérének, vagyis a gazdának. Főpolgármesterek jöttek, mentek, polgármesterek, alpolgármesterek egymást váltották, még a tanácsnokok pozíciója is bizonytalan volt. De Horthy Miklós fehérlöves budapesti bevonulása óta Wolf Károly volt és marad a főváros gazdája, tehát az ügyeket ténylegesen eldöntő tényező. Egészen odáig 1933 tavaszáig sima és olajozott volt az együttműködés a mindenkori főpolgármester és a fővárosi törvényhatóság legerősebb pártja, a keresztény községi párt vezére, Wolf Károly között. De mi történhetett odabent, ami így kihozta sodrából a nagyhatalmú pártvezért, s vajon mi lehetett az értelme annak a célzásnak, amelyet a sokat tudó titkár megengedett magának? Wolf Károly a városházáról lakására hajtatott, és bizalmas beszélgetésbe merült titkárával, Kubinyi Lászlóval, a fővárosi ügyek kitűnő ismerőjével. Nagyon megnőtt a szarvuk ezeknek a huszáréknak, kezdte a tájékoztatót Wolf. Nem is csoda? Gömbös biztatja őket. Huszár újra előjött a régi gömbösféle nótával, hogy a keresztény községi párt olvadjon össze az egységes párttal. Szinte ultimátumot nyújtott be nekem, és mindig gömbös miniszterelnök nyomatékos kívánságát hangoztatta. Remélem nem adtad be a derekadat, aggodalmaskodott Kubinyi. Hogy tételezhetsz fel ilyet rólam, Laci? Kérdezte szemrehányóan Wolf. Eleinte azzal érveltem, hogy semmi haszna nem volna az egyesülésnek. Nekünk tradícióink vannak Budapesten, magyaráztam, meg aztán eddig sem a kormány elképzelései ellenére folytattuk a községpolitikát. A gömbös kormánnyal is meglenne az együttműködés. Erre Huszár kifejtette, hogy gömbös a fővárosban is meg akarja valósítani az egypártrendszert, s nem áll el ettől a tervétől. Ami nehézségeket támasztunk, vannak a kezükben siettető eszközök is. Szóval fenyegetett, s mi volt az adó? Érdeklődött Kubinyi. Csak homályosan célozgatott protekciózgatásra, meg a párt egyes vezetőinek igazgatósági tagságaira. Aztán azt magyarázta, hogy a kormánypártban minden maradna régiben, én volnék a budapesti vezető, és különben is az egész egyesülés csupán formalitás, de mégis félek a dologtól. Így kezdik, aztán amikor már egyesültünk, lassan átvennék tőlünk a prímet, és a végén megnézhetjük magunkat, hová jutunk. Valamit tenni kellene, hogy ezeknek a huszáréknak elmenjen a kedvük az egyesülés forszírozásától, s ha mégis nyílt harcra kerülne a sor, a mi kezünkben is legyenek trumfok. Szóval szellőztessük egy kicsit a viselt dolgaikat, mondta le a következtetést Kubinyi. Talán elővehetnénk a vásárpénztárt. A vásárpénztár nem volna rossz, elmélkedett Wolf. Huszár is, Sipőc is érdekelt, meg amúgy is vesztességes vállalat. Lacikám, készítsd elő az anyagot, majd a legközelebbi ülésen valahogy megpendítem a dolgot. 1933. március 20-án ülésezett a fővárosi törvényhatóság közgyűlése. A városatyák nagyon várták a polgármester Sipőc Jenő beszámolóját a főváros gazdasági helyzetéről. Nyílt titok volt, hogy Sipőcnek bizony elég sötét képet kell festenie a gazdálkodás helyzetéről, és előreláthatólag megint csak a takarékoskodás lesz az egyetlen receptje. A takarékoskodás kifejezés pedig szemérmesen a leépítést, az inség segélyek csökkentését, a munkás elbocsátást, az amúgy is szűkös segélyezési keret megnyírválását palástolta a világ szótárában. A világválság, kezdte el Sipőc polgármester, s annak nyomasztó hatása nagyon megérződik. Ennek következménye az, hogy a főváros vagyonának jövedelmezősége és az üzemek haszna csökken. A világválság különösen nagy zavarokat idézett elő az államháztartásban. A főváros lakossága 203 millió pengő közterhet visel, s a deficit emelkedésének réme mégis tovább fenyeget. Ennek oka mindenek előtt az, hogy csökkent a vagyon jövedelmezősége, mert a házbéreket és a haszonbéreket nem tudjuk kellőképpen behajtani. Csökkent az üzemek jövedelmezősége is, mert jelentősen visszaesett a forgalom és a fogyasztás. A községi pótadók, a házbér krajcár, a szemét fuvarozási illeték azért csökkent, mert igen sok lakás és üzlethelyiség nincs bérbeadva. A keresethez, a fogyasztáshoz és a forgalomhoz igazodó adók visszafejlődtek, különösen erősen csökkent a forgalmi adó részesedés. Az inségakció terhei mindinkább súlyosbodnak, a nyomor nagyobbodik. Az útépítést és a csatornázást le kell venni a napirendről. a Tebán felépítésére szánt 6 millió pengőt el kell venni. Hát, ezek bizony elég vigasztalan tények voltak. A teremben nyomott volt a hangulat, mi lesz ennek a vége? Nem robban-e ki megint a tömeg elégedetlenség valami olyasfajta tüntetésben, mint 1930. szeptember 1-én, fontolgatták a városatyák. Még szerencse, hogy itt van mindenre indoklásképpen a világválság, amely mögé bújva a főváros ügyeinek intézői mindent megmagyarázhatnak. Ezt a pillanatot használta ki Wolf Károly arra, hogy egy kicsit szellőztesse a városvezetés viselt dolgait, szemforgató módon előbb az inségesek sanyarú sorsán sopánkodott a város gazdája. Hosszú fejtegetésekbe kezdett a válság várható alakulásáról, majd statisztikai adatokkal dobálózott, amelyek mind azt bizonyították, hogy ez idő szerint Európa többi fővárosában is hasonlóan nehezek az életviszonyok. Ékes szavakkal ecsetelte, hogy a keresztény községi párt és személyesen ő maga milyen zseniális javaslatokkal sietett a válság szorításában küszködő fővárosi lakosság segítségére. Így megalapozván mondandóját végül előjött a trombfal. Nem hallgatottam el azonban, tisztelt közgyűlés, hogy még a korlátozott lehetőségek között is többet tehetnénk a nyomor enyhítésére a főváros szénájának rendbehozatala érdekében, ennek azonban az a feltétele, hogy a községi igazgatás jobban sáfárkodjék a saját portáján. A városatyák erre a megjegyzésre felkapták a fejüket, hogy is ne. Nem szokták meg, hogy Wolf Károly, a községi igazgatás szürke eminenciása, a főváros gazdája ilyen hangot üssön meg, amikor a városvezetés dolgairól van szó. Itt van például a főváros egyik vállalkozása, a vásárpénztár, mondotta Wolf Károly, és egy dossziét vett ki az aktatáskájából, belelapozott, majd így folytatta.